Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok. És itt van velem a vonal túloldalán Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Szia Patrik, végre újra együtt összefoglaló podcastezünk, majd hát most már 8 hónap után nagyjából tipre, úgyhogy régen volt, de ismét eljött az idő. Hogy tetted az első két forduló, hogy az előzőről azért nagyjából beszéltünk a hét második felében felvett podcastben, de hogy állsz most így a szezonhoz, főleg, hogy a Broncos 2-0-val kezdett, ami ugye neked furcsa élmény lehet.
Egyébként tényleg, tehát az, hogy a Broncos hogy kezd, az így tudat alatt is hatással van a lelki állapotomra, mert most nem azt mondom, hogy a 2-0-tól nagyon belelkesültem, de hogy így legalább a kötelezőket hoztuk, mert nyilván realistán állok hozzá, és most megvertük a liga legrosszabb öt csapatából kettőt, tehát nem leszek felhájpolva, de mégis jobb szájízzel kell fel az ember, úgyhogy legalább egy meccset behúzott az ember csapata. Alapvetően nyilván tök örülök, hogy szezon van újra. Egy-kettő dologgal van problémám, amiről majd a most csütörtöki podcastben szeretnék beszélni, úgyhogy ezeket nem lövöm el, de nyilván tök jó, hogy foci van, nagyon jó meccseket láthatunk, úgyhogy jó a kedélyállapotom.
Ha már említetted a csütörtöki podcast, tehát lesz egy keddesti fényekünk, igen, szóval jól mondtam először. Lesz keddesti fények keddesten, élőben elvileg stúdióból, úgyhogy ha a technika sem mondja fel a szolgálatot, úgyhogy ez most...
Max egy jó másfél órás késés szokás szerint, de lesz.
És benne van, de gondoltam most még az adás elején mondom el, hogy nehogy a végén esetleg valaki lemaradjon róla, így erről is tudtok, és nézhetitek, hallgathatjátok majd. Vágjunk bele akkor itt a vasárnapi történések értékelésébe. És hát nyilván a vasárnap esti rangadóval kezdünk. Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens 35-36. Voltam, hogy rákérdezek, hogy ugyan a Broncos 2-0, de a Chiefs csak 1-1, úgyhogy ez lehet, hogy elrontotta a keddi állapotot egy kicsit, de azért ez egy elképesztően jó mérkőzés volt, hogy hogyan láttad ezt.
Hát egyetérteni tudok, csak ez egy fantasztikus meccs volt, és én különösen nem tört le a Chiefsnek a veresége, mert én kedvelem a Ravenst is, és pont arra akartam így beszélni kicsit, de rá tudom húzni mégis a mérkőzésre is, hogy nekem Lamar Jackson és Patrick Mahomes a két kedvenc irányítóm, és mégpedig azért, mert ők adják meg az NFL-nek azt a csínyát, bínyát, amire így igazán rá tud izgulni az ember, hogy váratlan megoldások, nagy játékok, kivédekezhetetlen dolgok. Nyilván ugyanakkor kicsit néha elviszi őket a szívük, és bele-bele hibáznak a meccsbe, de szerintem nagyon jó nézni mind a kettőknek a játékát, a csapataik játékát, és most megkaptunk mindent tőlük. Tehát voltak buta hibáik, egyáltalán nem játszottak ő például hibátlanul, de láttunk tőlük megint olyan dolgokat, amik miatt szeretjük nézni szerintem ezt a focit.
Igen, teljesen egyetértek, és egyébként én pont, ha már most rájöttem a témát, ezt majd a következő mérkőzésnél akartam elsütni, hogy nekem Kyler Murray még ilyen a Mahomes és Lamar mellett, és ott is hasonló volt a helyzet, hogy ő sem volt tökéletes, de egyszerűen nekem élmény nézni a játékát, és olyan dolgokat csinál tényleg, amik lenyűgözőek, de ennél a meccsnél maradva. Igen, hát ugye Lamar Jackson két interceptionnel kezdett, ugye hát egyel kezdett nagyon hamar, és akkor jött még egy, Mahomesnak a vége felé volt ugye egy elég buta interceptionje, de azért összességében mindketten nagyon jól játszottak, és ugye végül Lamaréknak sikerült a győzelmet összehozni egy hihetetlen végjáték után, mert tényleg az is, hogy Chiefs már field goal távolságban volt, hogy visszavegyen a vezetést, akkor ugye jött odafelé jobb végén egy kérőszakott fánből, amit ő maga szedett össze, és akkor a Ravens után még negyedik, és egyre oldotta meg, és zárta a meccset, tényleg elképesztő végérték volt, meg az egész meccsen elképesztő játékok voltak, úgyhogy csak kapkodtam a fejemet meg, hogy miket, hogyan rakja ki Facebookra reggel, hogy kint legyen minden érdekes történés, és hát nehéz volt ezt összefoglalni is reggel. Miben látod a Ravensnek egyébként a sikerének a kulcsát, hogy mivel verték meg itt a Chiefs-t?
Én kettő dologra figyeltem föl, és egyik támadó oldali, másik meg védő oldali. Támadó oldalon én azt láttam, hogy Lamar Jackson többször direktben próbálkozott futással, és ezek szerintem nagyon-nagyon jól is ültek. Most így 100 yard fölé jutott, rengeteg tackle-t ő rázott le magáról, amikor láttam egy statisztikát, hogy 8-al több van neki, mint bármelyik irányítónak a ligában, ami így elsőre ugye nyilván irányítóknál nem feltétlenül írunk ilyen statokat, de azért olyan ligában, ahol Josh Allen-ek, Kyler Murray-k vannak, ott szerintem igenis figyelemre méltó, hogy van egy olyan QB, aki még köztük is ki tud magaslani ebben az aspektusában a gamenek. És
ez a meccsen, bocsánat, csak hogy ehhez kapcsolok, 6 elhibázott szerelést erőszakot kezdne a meccsen a PFF-en.
Nem hiába, tehát két meccs alatt már 10-nél van, és hát elképesztő különleges a mozgásformája, és én azt tudtam észre, hogy a tavalyi szezonnal ellentétben idén, mintha megint visszatértek volna kicsit jobban a direkt futtatásához, nyilván azért is, mert a futóik ugye itt kiestek. A támadófalat egyébként alapvetően meg tudnám dicsérni nagyon, mert az első heti borzalom után szerintem most a Chiefs ellen nagyon-nagyon jól helytáltak, illetve hát Marcus Brown-t is elő lehet venni, aki abszolút a megbízható célpontja volt Lamarnak. Ettől függetlenül azt hozzátenném, hogy Lamar Jackson és úgy általánosságban a Ravens passzjátéka nem tetszett. Szerintem Jackson is nagyon pontatlan volt, a játékhívások sem igazán segítették, úgyhogy ha a passzjáték ott tisztán sterilen néznénk a Ravensnél, akkor azzal nem vagyok megelégedve. Így együtt az offensive performance azért jobb volt.
Igen, és szerintem, ha az offenszél maradva, engem az hát győzött meg, az nem biztos, hogy a legjobb szó, de hogy az nyűgözött le, az meg lehet, hogy túlzás, de hogy a Ravens végig hátrányban játszott, és így tudta tartani a lépést a Chiefs-szel, amit azért eddig nem láttunk. Tehát, hogyha a Ravens hátrányba került, akkor ott általában baj volt, mert akkor passzolni kellett, nem ment, és most oké, hogy nem álltak át egy annyira passzorientált offenszre, mint mondjuk az dobi években, hasonló helyzetben, de azért mégiscsak az alapjátékoknál egy kicsit többet passztoltak, és ment ezzel is a támadás, és tudták tartani tényleg a lépést, ami szerintem egy nagy pozitívum most itt a Baltimore oldalon.
Abszolút, egyetértek ezzel. Nem tudom, most térjünk át a Chiefs-ra, vagy kiemeljem a Ravens védő oldalon, mit
tetszett? Még a védelemről szerintem beszélünk még.
Jó, ugye itt a Ravens nagyon gyakran szeret blitzelni, és itt most a Chiefs ellen viszonylag kisebb százalékban küldték Mahomes-ról az embereket, ami nagyszerűen bevált.
Alig volt egyébként.
Igen. Most itt nem jut eszembe a pontos szám, de egy szám jegyű blitzet küldtek, ha jól emlékszem.
Egy-kettőnkön számolhatjuk, azt hiszem.
Igen. És abszolút egyrészt összezavartam a Mahomes-t, másrészt ugye ez egy nagy filozófiai váltás tőlük, mert nem ezt szokhattuk meg. És hát Mahomes-nak egyébként nagyon gyenge passing grade-je lett, és nem is véletlenül, tehát össze tudta zavarni ezzel a változatos csomaggal a Ravens.
Igen, és ugye zónáztak főleg, ami szintén egy hát filozófia váltás, ugye Martin Dale-től, aki millió blitz, cover zero, emberezés, de ugye most nincs meg hozzá az embernek sem Marcus Petersék kiesésével, és emiatt nagyon kellett, hogy itt jól működjön ez a zónázós dolog, és jól is működött összességében most itt a 35 pont, igen, szóval annak ellenére is, hogy azért sok pontot kaptak, de hát a Chiefs-től nyilván nem, vagy a Chiefs ellen nyilván nem várható el, hogy itt 15 ponton tartsák Mahomes-ékat. Ugye Hill-t duplázták be, az is érdekes volt, milyen jól ment, hogy Hill-nek alig volt elkapása, és ugye így Kelsey ment nagyobbat, meg igazából most jól osztogatott Mahomes, tehát sok embernek ment labda, de érdekes taktika volt, vagy mindig egy kérdés, hogy hogyan készülsz a Chiefs ellen, hogy akkor Hillt veszed el, Kelce-t veszed el, egyiket sem, kettőt azért nem lehet. Szóval ez egy nehéz kérdés. Ami negatív ma a Ravens védelemével kapcsolatban, sok volt az elrontott szerelés, Kelce-t érdekénél is, Pringle-t érdekénél is, ez így kijött, de összességében azért őket is dicsérni lehet.
Abszolút. Amit nem lehet, át akartam térni a Chiefs oldalára, mert hogy amit nem lehet dicsérni, az a Chiefsnek a futójátéka, amiről rengeteget beszéltük off-seasonben, hogy mennyit fektetnek annak a fejlesztésére. Hát ehhez képest az első két meccs után ez továbbra is katasztrofálisan néz ki. Egyetlen egy 10 plusz yardos futásuk volt, de borzasztóan is a yard per play átlaguk. Edwards Hillertől elveszik a levegőt az ellenfelek, és benne se érzem azt a dinamizmust, valamint Mahomesnak is lenne lába szerintem néhány futójátékhoz, de valahogy úgy a Chiefsnél a running game-ben nem érzem a kreativitást egyáltalán.
Igen, és egy futás elleni védelmük meg ugyanez, mert ott az is elég borasztó. Tehát ahogy a, jó, nyilván Ravens rendszerre nehéz készülni, meg nehéz ellene védekezni, de hát a linebackerek nagyon vakon voltak. Tehát Nick Bolton, hát ez elég egészen katasztrófa volt, amit néha művelt a futójátékoknál. Nyilván újonc linebacker Ravens ellen nem egy egyszerű feladat, sőt, de hát nem ez sem az erőssége a Chiefsnek, és ez most eléggé kiütközött, és hát tényleg a védelemben Matthew-n kívül mindenki kuka volt, tehát most még Chris Jones is, mert azért offshore játékokkal őt elég könnyű kivenni a játékból, hogyha őt nézed, és az ő mozgás alapján dönt, ezt nem tudja megoldani, azért bármennyire is jó volt belül, azért szélen ez egy másik feladat. Úgyhogy én is, hogy igen, Chiefs védelem az most is elég rosszul nézett ki.
Hát, és egyébként Matthew is azon kívül, hogy persze a két interception az nagyon jól néz ki, de hogy ő is engedett azért egy pár csúnya nagy játékot a Ravensnek, úgyhogy nem lennék nyugodt a Chiefs szurkolók helyében. Továbbra is az dönthet az ő védelmüknél, hogy fontos nagy játékokat meg tudnak-e csinálni, de most még ez a Ravens ellene, ez is kevésnek bizonyult.
Igen, és hát Sörensennek is volt egy csomó misztek, hogy ezt a 4, most azt nézem itt a PFF-nél, ami azért elég sok. Menjünk akkor tovább szerintem a következő mérkőzésre. Minnesota Vikings Arizona Cardinals 33-34. Hát ez is egy őrült mérkőzés volt, ami nagyon furcsa volt, hogy az offense-ek 3-4-en keresztül domináltak, és akkor néz-nézben meg 3 pontot szereztek összesen, tehát hogy, vagy 3-3-at, vagy valami ilyesmit, tehát hogy nagyon furcsa volt ez a végjáték.
Abszolút. Az elején mondjuk a védelmeket nem dicsérném meg, mert azon felül, hogy elektrikusak voltak az offenzek. Itt nagyon-nagyon sok olyan coverage volt, amit elrontottak, és nem feltétlenül az offenzek kreditjére írnám, hanem a védelmek negatív pontjaihoz, de ettől függetlenül tényleg zseniális volt, amit Murray-ék, és egyébként Kazinszék is műveltek. Nagyon-nagyon sok jól felrajzolt játék volt itt szerintem mind a két oldalon, és ahogy itt már a bevezetőben beszéltél arról, Murray-ben az a zseniális, hogy meg tudja hosszabbítani a játékokat, és egyszer-egyszer tényleg ez kicsúcsosodik, nagyon buta, keresztbe dobott interceptionben akár, de sokszor olyan touchdownokban, mint például, amit Moore-nak is dobott, hogy meghosszabbította a játékot, 20 yardos körzetében nem maradt senki addigra, és ilyen szép TD-k lesznek ebből. A Cardinalsnál abszolút tetszik most jelenleg az offense, én látok fejlődést felfedezni a séma szerint is Kingsbury-éknél. Ami nem létezik, az a futójáték, de mármint, hogyha Murray-t kivesztük az egyenletből, de amíg így tudják pörgetni, és van egyébként most több megbízható elkapója Murray-nek, nekem nagyon tetszett az is például, hogy ahogy AJ Green a TD-nél megverte az emberét, hogy még látszik, hogy egy nagyon pici van a tankjában, ugye Hopkinsról tudjuk, hogy mennyire zseniális, de igazából Moore is jól összeparálódik, szóval nagyon sok nagyon sok olyan célpontja van, aki több fajtaképpen képes szeparálódni, és a játék több elemében is képes, Murray-nek pedig nagyon ízlik az, hogy tudja szétszórni a labdákat.
Igen, és hát Christian Kirkről se feledkezzünk meg, aki szintén jól játszott most is, és múlt héten is, most Max Williams is nagyot ment Titan poszton, úgyhogy tényleg jól néz ki ez a Cardinals offense, jobban néz ki, már csak annyiból is, hogy ugye tavaly Larry Fitzgeraldra játszottak ilyen screeneket, meg ilyen előre kialakított játékokat, hogy akkor a kezébe adják a labdát, és ő majd megoldja. Hát azért a 82 éves Fitzgerald, ezt most már mondja, nem oldja meg azért olyan szépen, ellenben a fiatal és energikus Rondell Moore nagyon jól megoldja, és ez egy óriási pluszt ad ennek a Cardinals offense-nek, hogy az ilyen játékokból nem kettő, hanem 8 adjon ki, és azért ezek óriási pluszok, és tényleg azért sémában is látszanak Kingsbury-től kisebb fejlődések, ami nyilván szintén segít, meg hát, hogy Murray egészséges, ami szintén sokat nyom alatba. Vikingszól mit láttál offense oldalon?
Hát, amit ki kell emelni, nyilván itt a futójáték és a támadó fal, és kezdem akkor a támadó fal, mert őket általában szidni szoktuk, de ezen a meccsen szerintem...
Főleg a Vikingsnál, igen.
Igen, úgy értettem, hogy a Vikings esetében, hogy szerintem nagyszerűen játszottak, és nem csak azért, mert Cook több mint 6 yardos átlaggal futott mögöttük, hanem úgy nagyjából tisztán tartották Kazisnak is a zsebet, és hát összesen engedtek egy szekket, ha jól emlékszem, de hogy nagyon kevés nyomás is érkezett rá, és hát látszik, hogy Kirk ilyenkor nagyon jól érzi magát a zsebben. Cooktól tudtuk, hogy viszonylag a futójáték az működni fog, hogyha a támadófa nem görcsöl be, úgyhogy én mindenképp őket dicsérném, az mellett, hogy a passzjáték Jeffersonnal és Thielennel továbbra is él, és ez bőven elég akkor, hogy a Cook ilyen 150 yardokat föl tud tenni.
Igen, és most KJ Osborne lépett fel harmadik számú elkapónak, akit ugye nem nagyon vártunk, de egész hasznos része lett itt a támadósornak. Igen, a fal az olyan érdekes volt. Rashod Hill azért Chandler Jones egy jó párszor megverte, de ezek nem jött össze belőle, és összességében azért a Cardinalsnak a védőfalát sikerült kordában tartani, amit múlt héten nem sikerült egyáltalán, úgyhogy ez nyilván nagy pozitívum volt. Úgyhogy érdekes az a hullámzás a Vikings faltól, vagy hogy az most mennyire matchup függő, vagy hogy hogyan épül ezt fel, ezt most még így nem tudom összetenni, mert kicsit meglepő volt, hogy most ilyen jól muzsikáltak. Mondjuk tegyük hozzá, hogy futásblokkolásban amúgy is jobbak voltak tavaly is, de hogy most a Pestre sem érkezett meg annyira Kazinsznak az ölébe, úgyhogy ez mindenképp pozitívum volt. Amit még akartam, hogy a Viking secondary azért elég rosszul nézett ki a meccs nagy részében. Patrick Peterson is, Bashaud Breeland is, és ez érdekes, hogy nem játszhatják Denzlert, hogy legalább valami fiatalt próbáljanak beépíteni, mert hát most jó értem, hogy most még valószínűleg jobb a Peterson-Breeland duó, de hogy ők jövőre nem nagyon lesznek már itt, és hogy akkor nincs cornerback a Vikingsnak jövőre, ez még egy érdekes kérdés így a jövő tekintve, de most sem nézett ki jól a Peterson-Breeland duo, úgyhogy Zimmer szerintem eléggé ki van akadva itt a védelemre.
Én ezt úgy tudnám megfogni a Vikings részéről erre a meccsre, hogy ahogy távolodtuk a line a scrimmage-ről, úgy nőttek a problémák is. Tehát a defensive line az nagyon jól működött, rengeteg nyomást tudtak Murray-re generálni. Most az más kérdés, hogy azért Murray-t nem olyan könnyű levinni, tehát hiába volt ott a nyomás, mégsem feltétlenül sikerült kulcsjátékokat megcsinálni. A linebacker sorban voltak szép megoldások, ugyanakkor nagyon benézett coverage-ek is, és hát a secondary, ahogy te is mondtad, tehát az katasztrofális volt, tehát ott konkrétan nagyon kevés megakadályozott elkapás volt. Az a baj, hogy szerintem ember anyagban sem jó ez a csapat, nem is feltétlenül mindenki az erősségei szerint játszik. Nagyon nehéz lesz fölhozni ezt az egységet, és most persze, ahogy mondtad, meg lehet próbálkozni a fiatalokkal, de szerintem az tavaly látszott, hogy a fiatalok is hát nem annyira ügyesek, és persze fejlődhettek egy év alatt, de nem vagyok benne biztos, hogy sokkal jobb teljesítményt tennének le az asztalra.
Hát igen, csak hogy bennük legalább lehet valamit, tehát hogy most megnéztem itt a PFF-nél, hogy Patrick Peterson tökéletes, tehát 158.3-as passzerítéket engedett, Bashaud Breeland pedig 156.3-as, tehát majdnem tökéletes tő is, úgyhogy így azért nehéz bármit is kezdeni azért az ellenfelekkel. Még egy őrült meccs, meg volt még azért néhány, de hogy következzen a Tennessee Titans, Seattle Seahawks, Titans nyert 33-30-ra hosszabbítás után. Hát ez a Seahawks, ez nem tud normális meccset játszani, és igazából nem is értem, hogyan kaptak ki olyan simának tűnt ez a meccs 3-4-en keresztül.
Abszolút, én is ezt így akartam kezdeni, és mondanom, hogy nem tudom, hogyan nyert a Titans. Tehát ő azon felül, hogy igen, tehát ő Harryvel a második fél időben nagyon-nagyon bedarálták őket, és hát ott azért már ilyen 5 yardos carry-kkel cipelte a labdát, meg nyilván fizikálisan azért ő elég jól bírja a dolgot, és nem könnyű ezt levédekezni.
Ettől na jó, függetlenül... azt a részét értem, hogy mondjuk átmennek a Seahawks védelmén, de hogy utána a Seahawks támadósor ennyire nem tud semmit csinálni, az nem értettem
volna. Ez egy jogos pont egyébként, bár alapvetően szerintem az egész meccsen inkább a nagyobb játékokban, az elrontott coverage-ekből éltek, és ezzel most azt mondom, hogy amúgy nem tudtak haladni, de hogy ezekből jöttek azért a TD-k meg a nagyobb játékok, és nyilván a végén egy picit több koncentrációval ezt a Titans ki tudta szűrni.
De egyébként szerintem a Seahawks nem tud rövid játékokkal haladni. Tehát, hogy De sose tudott, vagy tehát most évek óta nem tud. És most nem tudom, hogy most ugye kerestem, hogy itt akkor mit változik a Seahawks offense Waldron alatt, de ez ugyanaz a Seahawks offense, hogy mindig egy kicsit máshogy beöltöztette. Mennek a futások, mennek a Russell Wilson hosszú passzok, de hogy a kettő között nincs semmi, és ez az ilyen helyzetekben, ahol vezetsz, és le kéne zárni egy meccset, ez itt kiütközik, és nagyon frusztráló ezt így nézni szerintem.
Főleg, hogy egyébként most a futások sem mentek, tehát azért Carson egy viszonylag jobb futó, de most azért elvette ezt a Titans tőlük, és hát ha már legalább ezt el tudják venni tőlük, mert a Titans secondary egyébként rosszul nézett ki, ellenben futás ellen, meg pressure-ben oda tudták tenni magukat, tőlük szokatlanul, tehát én most a Seahawks támadófala nem a legjobb a mezőnyben, ettől függetlenül én azt hittem, hogy a Titans nem fog ekkora nyomást helyezni Wilsonra.
Igen, és a meccs vége is nagyon fura volt, hogy már a hosszabbításban, hogy hát szerintem az egyébként egy safety-nek kellett volna lennie ott a végén, ahogy viszont beüldözték a célterületre, ott azt mondták, hogy a szek az egy yardoson, de hát szerintem az még ott nem volt szek, és hogy utána Wilson meg a saját endzonjából groundingot dobott, tehát ott kellett volna véget érni a meccsnek, és hogyha végül nem a Titans nyer, akkor azért az ott elég problémás lett volna szerintem az a szituáció, hogy utólag, de így végül is tök mindegy, mert tehát ez onnantól azért nyilván könnyű field pozícióval bedrált a meccset, de hogy ott is látszott, hogy ez a Seahawks, ez egy nekem ilyen, most esetlen az nem jó szó, mert ez így nem igaz, de hogy ilyen nagyon boom-bust offense, hogy vagy jönnek a nagy játékok, és akkor nagyon jó a Seahawks, vagy nem jönnek a nagy játékok, és akkor meg nem tud haladni ez a támadósor. Meglátjuk, hogy ez most változik-e majd a következő hetekben, de azért szerintem most már ezt így Wilsonra rá tudjuk kicsit sütni, vagy meg tudjuk ezzel bélyegezni, hogy neki nem az a játéka, hogy akkor 5-8 yardos passzokkal haladjon. Nem feltétlen jó ez, nem feltétlen óriási probléma, de azért ilyenkor ezt ki tud ütközni.
Igen, egyébként, ahogy így most beszéltél a Seahawks offense-ről, egy picit a defense-ükre is ez lenne igaz, vagy néha ezt érzem ott is, hogy néha egy-egy nagy játékból élnek, és amúgy meg ilyen picit stabilan, néha inkonzisztensen tudnak teljesíteni. Ugye van egy hatalmas sztárjuk, aki egyébként ezúttal is nagyon nagyot játszott Bobby Wagner személyében, illetve szerintem egyébként a Seahawksnak a passzása is magához képest létezett, és persze tudom, hogy Luan nem játszott például a Titansnél, de hogy tőlük se vártam azt, hogy ilyen sokat nyomás alatt tartják Tannehillt. Oké, ez szekekben itt sem mutatkozott meg, de hogy séma szinten azért tudott élni ez a Seahawks védelem, ugyanakkor meg néha sebezhetőnek tűnt teljesen.
Igen, és egyébként a Titans offense most jól nézett ki, tehát a múlt heti borzadály után most azért fellépett Julio Jones is, még ha a TD-ét nem is értem, hogy nem adták meg, de úgy tetszik, hogy Julio Jones allergiás a touchdownokra. AJ Brown-nak volt egy pár dropja, az nyilván nem volt szép, de azért az összességében most ez jól nézett ki az offense, Tannehill is jól passzolt, úgyhogy ez most legalább mutatott valahogy, mert a múlt hét után én nagyon aggódtam, hogy mi lesz ezzel a támadósorra. Most azért jóval kevésbé.
Igen, bár nem tudom, AJ Brown-tól én egy picit többet vártam, aztán kiderül majd, és szerintem oké, hogy Harry is bedarálta a végére a védőket, de hogy az elején azért el tudták venni a futást, és azért ez látszott, hogy gondot okoz nekik.
Igen, hát nem néz ki úgy azért támadóval most sem, mint tavaly. Meglátjuk még akkor, lépnek-e még egy ekkorát, mint amennyit múlt hétről mostanra. Dallas Cowboys, Los Angeles Chargers 20-17. Hát ez a másik meccs, amit így nehezen tudok hová tenni, mert úgy éreztem, hogy a Chargers itt jobb volt, és mégis kikaptak, ugye sok büntetés, stb., de hogy ez is egy ilyen hogyan kapott ki az egyik csapat feeling volt nekem.
Igen, bár itt talán kevésbé éreztem azt, azért a Cowboys az elején nem volt rossz, meg Prescott kifejezetten jól játszott, tehát kevés rossz passza volt, és kipécézte a Chargersnek a linebacker sorát, vagy hát azt a területet, amit ugye nekik kéne védeniük, ez az a 8-10-12 yardos sáv, és oda szinte hibátlanul dobált. Nem voltak talán annyira acélosak offense oldalon, mint a Buccaneers ellen, ettől függetlenül, amikor kellett, akkor én úgy éreztem, hogy tudnak haladni, és hát akit meg mindenképp ki szeretnék emelni, és itt most nagyon gyorsan már defense-re is ugrottam, hogy az Micah Parsons defensive endként mennyire jól nézett már ki.
Jó, hát tegyük hozzá, hogy Storm Norton ellen, aki a liga legrosszabb jobb oldali tekője, de valóban, tehát Parsons parádés volt. Jövő héten majd Lane Jones-nál nem megcsinálja ugyanezt, akkor azért az már egy nagyobb dolog lesz, de valóban parádés volt, és nem gondoltam, hogy egyébként ilyen jó lesz majd, mert azért ezek a linebackerből pass rusherre alakított játékosok nem nagyon szoktak beválni, még akkor sem, hogyha úgy gondoljuk, hogy megvan hozzá a fizikai adottságuk. Parsonsnak azért most ez elég jól nézett ki tényleg, és hát tök jó, hogy most őt így be lehet rakni, mert annyira nincsen pesztelsere most a Cowboysnak, hogy az fáj, ellenben a linebackerben azért mélyebbek, úgyhogy ez nyilván jól jött ilyen szempontból, és tényleg parádés volt Parsons, nyilván ott van az a kicsi dolog a fejünkben, hogy akkor Storm Norton ellen játszott, ami ad egy kis kontextust talán a játéknak, de nyilván kétség kívül. Parádés volt, nem is tudom, valami nagyon sok nyomást gyakorolt, most nem is emlékszem, 8-at megnéztem, hirtelen 8 nyomást gyakorolt, ami azért nagyon durva. És ha már egyébként újonc védőkről beszélünk, akkor Osa Odigizuát is ki kell emelni, aki az előszezonban is jól játszott, az első meccsen is jól játszott, és most is jól játszott, 5 nyomást generált, és Corey Linsley-t verte meg többször is, akit ugye tavaly kvázi alig a legjobb centereként emlegettünk, most azért vannak problémái.
Azt hittem, hogy ha újonc védő, akkor a másik oldalról emelsz ki valakit, aki szintén nagyon-nagyon jól játszott.
Onnan is lehet, igen.
Mert szerintem Eszentét Samuelt is ugyanúgy ki lehet akár emelni, mint Parsons. Tehát most persze hirtelen átugrunk a Chargers defense-re, de csak erről jutott eszembe, hogy újoncként azért ilyen jól olvasni a játékot és ilyen okosan játszani, azért az is szerintem példaértékű, hogy Samuel nagyon-nagyon jó volt itt ebbe a Chargers defense-ben.
Igen, hát róla pontosan tudtuk, hogy ilyen játékos, vagy hát ugye ezért is imádtuk, vagy hát nekem ugye az egyik kedvencem volt idén a prospektek között, és hogy mindig áradoztam róla, hogy mennyire jól olvas, mennyire jól játszik, és most is volt egy interception, két leütött labdája, úgyhogy tényleg kiváló volt. Ami ugye érdekes vele kapcsán, hogy ezen a hétvégén három újonc cornerback is megszerezte az első interception-jét, akinek az apukája is játszott az NFL-ben. Ugye azt nice. Hiszem, hogy a Patrick Sertan és J.C. Horn. Úgyhogy,
Horn, tényleg. Szép.
Ez egy ilyen érdekes.
Amit a Chargers oldaláról nem szerettem, hogy nem tudták kiasználni a Cowboys secondary, illetve linebacker sor coverage szerencsétlenkedéseit, mert amúgy abszolút alkalmasak lettek volna azért egy jó Ekelerrel, Mike Williams-el, ott pont a pálya közepén, kicsit jobban szétrombolni ezt a Cowboys-t, és ez szerintem nem történt meg olyan mértékben, és ez szerintem play calling hiba is, én nem éreztem annyira célzottan, hogy azt a területet támadnák, vagy rendszer szinten ki akarnák használni ennek a gyengeségét, és hát nem is pakoltak fel annyi pontot, mint én gondoltam elsődlegesen.
Igen, és pont azt akartam kérdezni, hogy mit gondolsz itt Joe Lombardiról, mert még így nem igazán tudom hová tenni, mert vannak jó dolgai, hogy nagyon keveset fut a Chargers első második kísérletekre, de mégsem érzem azt, hogy igazán előnyben lenne a séma által ez az offense, hanem inkább Herbertnek vannak elképesztő megoldásai.
Igen, és sajnos ezt érzem abszolút, tehát én egyáltalán nem vagyok megelégedve a játékhívásokkal, sokkal több kreativitást várnék ettől az offensztől, főleg, hogy Herbertnek megvan a karja is igazából ahhoz, hogy vertikálisan jobban megnyissák a pályát, vagy több legyen a mozgás. Láttuk az első évben, hogy nem ijed meg annyira, ha ott vannak az arcában, attól sem. Úgyhogy igen, én ezt egy picit így most a másik meccs után jobban megrettentem a Chargers kapcsán.
Igen, de egyébként is Herbertet berakhatjuk nagyjából abba a kategóriába, mint ahol a Mahomes, Lamar és Kylerről beszéltünk, nem olyan különleges stílussal, mint amikben ők rendelkeznek, de elképesztő passzokat dobott meg, tehát Ekelernek ott balra, színbe, kis résbe, de hát ami elképesztő volt, az a cover to hole shot 40 yardra. Tehát aminél úgy vagy vele, hogy már 20 yardra is parád és dobás egy ilyet megdobni. És Herbert meg tudtok lazán 40 yardra bedobta. Elképesztő volt az a dobás. Nem volt hibátlan, tehát voltak turnover-worthy játékai, de engem az ő játéka is lenyűgöz. Amit akartam még kérdezni, hogy Pollard vagy Zeke?
Hú, nagyon jó kérdés. Alapvetően egyébként nem érzek olyan nagyon nagy különbséget kettő között, és ez nyilván inkább Elliotnak a kritikája, de szerintem nem jó, tehát jobban használják Pollardot, és ezért jobbak is a futásai, és nem feltétlenül Zeke-nek a nyakába varnám azt. Tehát sokszor jobb érzem azt, hogy Zeke-et egyértelmű futószituációknál használják, nyilván akkor sokkal nehezebb futni, mert a védelem készül rá. Pollardot meg úgymond kicsit kreatívabb módon, amikor kevésbé számít rá a védelem, nem feltétlenül annyit középre, és ezért néha Pollard pofásabbnak néz ki, úgyhogy én nem feltétlenül tudnám eldönteni ezt a vitát.
Köszönöm a tökéletes választ, mert egyébként pont én is így gondolkodok, és meg gondolkodok. Tavaly is már voltak ugye ezek kérdések, vagy felvetődtek ezek a kérdések, hogy akkor Pollardot kéne játszatni, és pont így voltam én is ezzel, hogy oké, most Pollard jól néz ki ezen a pár játékon, amit behívnak neki, de hogy ezek nem azok a játékok, amiket egy első számú futónak behívnál, és azzal úgy tudok menni, hogy Pollard futásban egy kicsit jobban néz ki, mint Zeke. De Zeke-nek a pass protection-je az annyira elképesztően jó, hogy emiatt őt nem lehet csak úgy eldobni. Most nyilván a szerződés az egy másik kérdés, tehát most attól kicsit vonatkoztassunk el, de hogy a jelenlegi helyzetben nagyon-nagyon fontos, amit Zeke Elliott csinál pass protection-ben. Nem képes senki, egy futó sem képes olyan dolgokra, mint Zeke pass protection-ben nagyjából a ligában, vagy nagyon kevés. És azért ez nagyon fontos, főleg ebben az offense-ben, amelyik ilyen sokat passzol, ilyen sok elkapus játékokkal passzol. Tehát azt szerintem egy nagyon fontos dolog, amit ő ebben túl, és szerintem erről sem beszélnek sokan, vagy nagyon kevesen.
Abszolút egyetértek, ebben nagyon underrated, és szerintem egy picit ugye, mivel nagyon magasan volt draftolva, ezért túlságosan kikezdték ahhoz képest, amennyire ő hasznos tagja egy jelenlegi offense-nek.
Ott még két védel, aki gyorsan kiemelek, Trevon Diggs, a Cowboysnak ugye másnéves cornerbackje, és hát Derwin James, mert őt mindig meg kell említeni, mert még mindig parádésan játszik. Így ugrunk át Los Angeles Chargers, Indianapolis Colts mérkőzésre, amit 27-24-re nyert meg a Rams. Ez kicsit megint tőlmes volt, hogy nem annyira, mint az előző kettő, de hogy a Colts szerintem bőven meccsben volt itt a Rams ellen, sőt, szerintem 3-4-en keresztül még jobb is volt a Colts, vagy legalábbis minimum ugyanolyan jó volt, mint a Rams. És ugye volt két 5 yardon belül, tehát goal line bénázás, és az akkora különbséget jelentett itt, hogy még az a béna special team játék sem tudta teljesen kiegyenlíteni, csak egy kicsit. Szóval mit gondolsz itt az erőviszonyokról? Mert nekem, mert ezt hittem, hogy a Rams ezt viszonylag simán behúzza, de azért a Colts ott volt végig.
Nagyon-nagyon jó kérdés. Ezen nem tudom, én meg egy kicsit inkább úgy éreztem, hogy jobb csapat a Rams, végig azt éreztem, hogy jobb csapat, viszont nem tudják feltétlenül ezt pályán is kierőszakoltatni, mert bele-bele hibázgatnak, a védelmük azért inkonzisztens, és hiába vannak nagyon jó játékaik, azért el tudnak tűnni ők is hosszabb periódusokra. Stafford néha zseniálisan nézett ki, néha pedig nem tudom igazából, hogy ítéljem meg a teljesítményét. A futójáték is
néha akadozott, néha úgy tűnt, hogy működik, úgyhogy nem tudom megmagyarázni az érzést, nekem jobb csapatnak tűnt a Rams, akik még talán nem feltétlenül tudják egyik oldalon sem kihasználni a sztárjaiknak a képességeit, és még nem tudják olyan konzisztensen fönntartani a jó formát. Ezzel egyedül ugye Cooper Kupp kivétel, aki nagyon-nagyon jól játszott, és hát 150 yard fölé jutott két TD-vel, szerintem ő az egyik legjobban kinéző VR így két forduló után.
Jó, igen, ha valaki el akarja adni fantasyben, akkor keressem meg, mert szívesen.
igen, sajnos nekem sem sikerült, hogy szinte sehol nincs nálam.
Nekem csak egy dynasty van, és egyik redakba sincs nálam, azt hiszem, hogy talán egyben, mindegy.
Igen, amit még gyorsan visszatérve kicsit Stafford, hogy amit jól csinál, hogy jól segíti ki a támadó falt, viszonylag jól mozog el a kisebb nyomások elől, gyorsan szabaduló labdától, nem néz bele felesleges pressörökbe, viszont ennek ellenére sem találja meg mindig a néha-néha üres, néha nem teljesen üres elkapóit, máskor meg simán megdobja a kötelező passzokat, szóval nem, Stafford is ilyen nagyon vegyes képet mutat, hogy mintha még nem teljesen találná a ritmust az offenzel, amúgy meg nyilván nagyon egy jobb csapatban játszik, mint a Lions, az is érezhető a játékán. Én ezt Rams kiforratlannak érzem, viszont egy jobb csapatnak, mint például a Colts-ot is.
Igen, összességében én is, és azért volt furcsa nekem, hogy annyira meccsben volt végig a Colts, sőt, igazából azt mondom, hogy vezetnie kellett volna sokáig. Nyilván ezek most ha, és kellett volna a dolgok, tehát ezekkel nehéz bármit is kezdeni, de igen, nekem is így ez a... Látszik, hogy a Rams offense sokkal jobb lesz Staffordal, vagy sokkal több mindent tud megcsinálni Staffordal, és ez nagyon, nagyon jó dolog. Viszont a Rams védelem meg két forduló után nem néz ki annyira jól, mint tavaly, és most nem arról beszélek, hogy a legjobb helyett majd csak a hatodik legjobbak, hanem most egy közepes védelemnek néz ki ez a Rams, ami azért kicsit aggasztó lehet szerintem.
Abszolút egyetértek ezzel, úgyhogy nem, még összeállhat ez a szezonban, nem tudom, hogy mennyire az összeszokottanságnak a hibája, és mennyire egy kisebb regresszió ez tőlük. Mindenesetre itt most például az is kellett, hogy Vance az nem nagyon tud egészséges maradni, és ugye itt is ízön neked beállni, aki nagyon gyorsan megoldotta a helyzetet itt a végjátékban.
Igen, és amit mondtad, hogy Stafford kisegíti a támadófalát, na hát az Vance-re egyáltalán nem igaz, tehát hogy ő meg pont, hogy húzza magára a nyomást, és felesleges ütésekbe is megy bele, és csinál hihetetlen meneküléseket. Most is volt olyan, hogy Leonard Floydnak a hóna alatt áthúzta magát, és akkor abból kihozott még valamit, meg volt, tehát vannak ilyen játékai, amik meg voltak az Eaglesnél, és most is. Szerintem Vance összességében jó volt ez a meccsen, vagy rendben volt ez a meccsen, csak megint jöttek azok a játékok, hogy most már így gyorsabban egy kicsit, tehát hogy haladjunk már, ne várjuk meg, amíg odaér rád egy ember, és akkor már hárman fekszenek a nyakadban, és úgy akarod megoldani a játékot, tehát ezt most már el kell engedni egy kicsit, vagy fel kell gyorsítani, de ez még mindig nem megy igazából. Most azért az látszik, hogy jobban vigyáz a labdára, most ezt a shovel pass-t hagyjuk, mert azt szerintem az nem az ő hibája volt igazából, mert Jack Doyle elesett, és nem ott volt, ahol kellett valamnie. Ettől függően nagyon hülyén nézett ki az a játék, de szóval az látszik, hogy most jobban vigyázott, de nincsenek azok a híróból megmozdulásai, de még mindig megvannak azok a tendenciái, amik miatt probléma volt vele, és amik miatt több ütés nyert be, és amik miatt megsérült, ami most is megjött, és általában mind a két bokája sérült valamennyire. Meglátjuk, még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz vele, de hát ez megint nem mutat valami jól.
Igen, ami még egyébként a Colts-nál most nem volt tetszetős, ez a futójáték azért Jonathan Taylor-éktől én többet vártam, és azért is, mert az első másfél negyedben ugye el tudták tüntetni Donaldékat, és ennek ellenére sem tudott beindulni ugye a Colts futójáték, ahogy szerintem azt náluk meg kell alapozni. Ez nagy probléma volt, mert nyilván ez magára húzta a passzjátékot is, ami meg egyértelműen nem az ő stílusuk.
Így van, lépjünk tovább. Las Vegas Raiders, Pittsburgh Steelers, 26-17. Raiders 2-0-val áll, és két playoff csapatot vert el, még hogyha azért a sérülések meg is tizedelték mind a Ravens-t, mind a most a Steelers-t. Ugye most nem volt Joe Hayden, Devin Bush, T.J. Watt is elég hamar kiszállt, Tyson Alualu is, tehát ez azért sokat jelentett abban, hogy a Steelers defense nem azt hozta, amit szoktunk, de azért kár, az első két fordulóban az egyik legjobb irányító szintet hozza a ligában.
Abszolút, igazából most viccen kívül két forduló után nehéz ilyenekről beszélni, de hogy MVP formában játszik, hát neki volt a legtöbb 20 plusz yardos pontos passza, és...
Azt hiszem Big Time Show-ban is vezeti Kyler Murray-vel egyetemben.
Igen, igen, és ugye ez azt jelenti alapvetően, hogy nem csak a biztos labdákat dobja meg, hanem a neccesebb szituációknál is pontosan passzol. Szépen ismeri fel alapvetően is a lehetőségeket, jól mozog a zsebben is, úgyhogy szerintem kár messze dicsérhető, pedig a futójáték szerintem nem igazán segíti ki, hogy finoman fogalmazzak, tehát most nem emlékszem, de 50 yard alatt maradtak talán, és ez mellett ilyen passzjátékot bemutatni, ráadásul egy Steelers, oké, a secondary nem olyan erős, de hogy ugye alapvetően nyomást sokat tudnának generálni, még a kiesetek ellenére is, mindenképpen megsüvegelendő kárnak a teljesítménye.
Igen, és az az érdekes, hogy más stílusban játszik, mint 2-3 évem. Tavaly azért már voltak ilyen tendenciák, de hogy tényleg most nem omlik össze a nyomás alatt, hanem tud segíteni a támadó falának, és bevállalja ezeket az agresszívabb dobásokat, mint Ruggs-nak. Oké, Ruggs elég viszonylag üres, nem, ott volt a védő, úgyhogy annyira nem. Tehát, hogy bevállalja a hosszú ablákat, bevállalja az ilyen nehezebb dolgokat, amiket ugye korábban nem, és ez nagy fejlődés szerintem a játékában, hogy nem maradt meg ezen a Cousins vonalon, mondjuk így, hanem onnan tovább tudott lépni, és azért ez elég ritka egy... Hány év van már kár a ligában? 8, 14-ben akkor 7, tehát hogy azért az nem olyan ritka, hogy 6.-7. évére ilyet tud fejlődni valaki.
Igen, akit még dicsérni akartam, az mindenképpen Gruden, mert nagyon jól használja szerintem az elkapóit, tehát nincsen most kihegyezve kifejezetten Valerre a játék, mint tavaly, hanem szétoszolnak a labdák, mindenképpen be tudnak
héten.
Vonni a... Vagy múlt héten, igen. Mindenkit be tudnak vonni a passzjátékba, és mindenkik igazából az erősségeire építenek, úgyhogy szerintem ez nagyon jól működik. Hát most először láttuk szerintem azt is, hogy Ruggs mélységi célpontként mennyire jól lehet használni, de tudta azt, hogy a Steelers valószínűleg Waller lesz a legjobban kiegyezve, esetleg Edwards-ra az első hét után, és mégis működött minden.
Igen, és Hunter Renfrow játszik nagyon jól, tavaly is jól játszott, meg most idén is az első két fordulóban, most ugye Fabian Morrow-nak, vagy Foster Morrow-nak, bocsánat, volt touchdown elkapásra is, hogy ő is jó volt, és amit még Raiders oldal ki akart emelni, az a védelem, mert sokkal jobb az a defense, mint tavaly volt. És védőkoordinátor csere volt, nyilván ez egy elég fontos része a dolognak, meg két gyenge támadó feleven játszottak, de azért akkor is, tehát a védőfal az elég pofás. Most Casey Hayward is elég jól játszott a secondary-ben, Trayvon Mullen is, úgyhogy ez most sokkal jobban néz ki ez a Raiders defense, nem az a katasztrófa, amit az utóbbi két évben láttunk.
Hát tehát konkrétan a defensive line-juk, meg a nyomás generálásuk az első két hét után szinte elit szint. Az első héten nagyon jók voltak, most igazából a Steelers fala ellen is domináltak, úgyhogy nem tudom én soha tenni. A defense többi részében azért még vannak szerintem lyukas foltok, hanem is látszódott meg most feltétlenül az első két meccsen, de mindenképpen el kell ismerni, hogy látszik rajtuk a fejlődés.
Steelers offense-ről mit gondolsz? Nekem nagyon erőlködősnek az ez a fordulatot eszembe, hogy egy erőlködős.
Hát, nehéz róluk nagyon pozitívan beszélni. A támadó fal szerintem katasztrofális. Tehát nem látszik annyira, mert ugye a Big Ben-nek nem a futkározás stílusa, de nagyon sokszor kell a nyomás elől hát jó helyezkednie, ami a játék kialakítás szempontjából viszont nem mindig a legkedvezőbb. Big Ben az első fordulóban szerintem katasztrófa volt, most a másodikban egy picit jobb is, de semmi, tehát amiben most tudnám dicsérni Big Bent, hogy legalább a kockázatos labdaeladást ígérő játékokból visszavett, ellenben nagy játékot sem várhatunk tőle, a futójáték cserébe szerintem annyira nem működik Harris-szel, úgyhogy igen, ez az erőközös, ez lehet, hogy egy jó szórájuk, és én sajnos például most a Raiders ellen nem éreztem azt a kreativitást sem, amit az előszezonban a kanadáik rendszerén véltünk felfedezni, hogy kicsit megkavarják a kártyákat, sok press snap motion. Én nem láttam ezt így most valahogy ezen a meccsen. Nyilván élesben egy olyan defense ellen, aki benyomja a támadó falat, jóval nehezebb ezt megcsinálni, de több kreativitás kell, mert ők egyéni villanásokban ezt nem fogják megoldani, ez látszik.
Igen, az lehet a taktikájuk, hogy akkor odaadják az elkapó kezdivel odat, és akkor majd csinálnak valamit, csak hát ez ugye elég esetleges taktika tud lenni. És oké, volt Big Bennek egy pár ilyen felhajított labdája, amiből ugye volt nagy játék is, meg volt interception is, tehát megint volt ilyen is, de az látszik, hogy nem ez lesz a játék, hogy hosszúakat dobálnak. Megúszták Diontae Johnsonnak a sérülését a meccs utolsó játékában, ami teljesen felesleges volt az egész játék, de hogy úgy tűnik, hogy nem nincs komolyabb baja szerencsére. De hát igen, azért ez az offense azért hosszú év lesz itt a Pittsburghiek szurkolóinak ezt a támadósort nézve. San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles 17-11. Ez is egy olyan fura mérkőzés volt. Alapvetően védőfoci volt, de az elején az Eagles tűnt jobbnak, aztán teljesen kipukkadt az egész.
Igen, és én egyébként nem érzem, mert én jobb csapatnak, hát nagyon nem szúzási jobb csapatnak, de hogy jobbnak éreztem az Eagles, tehát amikor jött nagy játék, oké, egy párat ebből visszavontak, de azt ők mutatták meg az elején, szerintem abszolút megfojtották Shanahan offenzét, az első negyedben semmit nem tudtak csinálni, de hogy a második negyedben is inkább a végén volt egy zseniális drive, de azt leszámítva nem működött semmilyen játék ellenük. Szerintem az Eagles defensive line az abszolút dominálta a mérkőzést, mondjuk talán az utolsó, nem tudom, fél negyedet leszámítva, és Hurtsékben jobban éreztem a nagy játékot, a hosszú bombáiban meg a lábában is, mert ugye Garoppolo lábon nem sokra képes, itt abszolút az döntött, hogy kicsit talán több a Frisco defense-ben a talent, és ők így végigbírták a meccset, miközben az Eagles-nél szép lassan felőrlődött a védelem annyira, de hát nyilván a védőket nem lehet elővenni egy Frisco-t, az ilyen kevés ponton tartasz, akkor nyilván a támadóktól kellene több. Ott meg sokszor úgy éreztem, hogy működött volna az Eagles-nek valamennyire a támadójátéka, viszont a legfontosabb pillanatokban volt vagy egy hiba, vagy pedig egy kulcs pillanatban megcsinált játék a Frisco oldalán, és ezért nem tudtak föltenni több pontot.
Igen, ugye mindenki védelem tényleg nagyon jól játszott. Az érdekes volt, hogy az Eagles az elején középen benyomta teljesen a falat, amit fölteni az támadó falát, és nem mentek a futások, erre se nem tök jól reagált egy ilyen toss play-ekkel, több olyan játék volt is a szélre, és akkor ugye elvette ott Hargrave-ék előtt a teret, és akkor ez sokat segített abban a drive-ban, abban a 90 akárhány yardos drive-ban, meg hát Deebo Samuel is nagyon jól játszott, elkapás után még mindig félelmetes. Ami nekem így szemet szúrt, hogy egyik edző sem bízott az irányítójában. Nem merték őket igazán passzoltatni, vagy rájuk hívni a játékokat. Garoppolo nagyon gyenge volt szerintem ezen a meccsen. Egy-két jó passzol volt, de voltak olyan könnyű játékok, amiket földbe dobott, vagy túldobott, vagy nem is tudom, amik ezért fejvakarósak voltak, és nem értettem, hogy miért nem rakta be Lance-t Shanahan, mert szerintem az Eagles nem pont jól működött volna az ő option játéka, vagy a vele használt option játékok. Ugye végül nem kellett, mert nyert a Fortinanders, de hogy szerintem ott lett volna egy ilyen lehetőség, és fura volt, hogy ez nem egyáltalán nem játszott Lance. Tulajdonképpen ugye Hurtsnek is ugye alig volt igazából passz kísérlete. Most oké, a Fortinanders védőfal azért elég kemény volt, és többször indult el talán kicsit túl hamar Hurts, de ezeket még mindig úgy vagyok vele, hogy inkább egy kicsit előbb induljon el, mint kicsit későn, és akkor meg szekkeljék, szóval ezt nyilván valahogy balanszolni kell. Nagy kár, hogy az egyik nagy passzánál Rieger kilépett, és úgy lett meg csak az elkapás, tehát nem lett meg az elkapás. Másiknál meg, ahogy végigértek az 5-3-ason belülre ott 4 játékban is tud bemenni, ami kicsit megengedhetetlen luxus, meg hát egy ilyen Firi Natsó special játékkal meg főleg, úgyhogy az, ott voltak problémák azért, és az első példa alapján az Eaglesnek simán vezetnie kellett volna, ehhez képest utána meg egy egyetlen nem ment az offense, hogy ott is kihasználhatták a lehetőséget, viszont ezen ment el leginkább a találkozó.
Igen, ami szerintem még egyébként az Eaglesnél nem működött annyira, az a futójáték, tehát én azt hittem, hogy Sandersék kell jobban lehet futtatni a labdát, valamint hát én amit hiányoltam, hogy a végén Hurts nagyon sokszor jól mozgott ki a zsebből, és szerzett könnyű főrzálmokat, szerintem ezeket sokkal jobban lehet volna fontos szituációkban, vagy már az elején is hívni. Most nyilván softabb lett a Frisco defense a végére, de hogy ezzel jobban meg lehetett volna őket kavarni.
Hát igen, mondjuk az elején azért elég jól, tehát azt vártam, hogy a meccs előtt írtam is a previewban, hogy fel fogja húzni a védelmét a 49ers, mert múlt héten azért az Eagles nagyon rövid játékokkal próbálkozott, Hurstnek volt a legrövidebb az átlagos passzmélysége, most meg egyébként a leghosszabb volt, ami nagyon vicces, és akkor majd jövő héten majd meg a középtávoliak, vagy nem tudom, mi lesz, de hogy de rövid játékokat teljesen elvette a 49ers, és nem rontottak szereléseket, úgyhogy ott ezeket elvették igazából is, nem volt válasz erre Eagles oldalon. New Orleans Saints, Carolina Panthers 7-26. Hát Saints kiosztott múlt héten egy nagyverést, most meg beleszaladt egy másikba.
Röviden összefoglalom, én nem értem ezt a mérkőzést. Hosszabban viszont azért látva és kicsit jobban odafigyelve a részletekbe, azt kell mondjam, hogy a Panthers, amit nem hittem volna, a line of scrimmage vonalát mind a két oldalon dominálta a Saints ellen, ami számomra egy picit meglepő. Oké, itt a Saints offensive line-ban volt egy kis felforgás, hogy Ruiznak kellett bemenni egy centerbe, ha jól emlékszem.
Igen.
És mert McCoy nem volt, és akkor most nem is az eszembe a Gardnak a neve, aki játszotta az ő helyén, de hogy a Panthers nagyon-nagyon megverte őket, például itt számtalan pressure tudtak okozni, valamint a futójátékot is durván elfolytották, tehát Kamarának semmi tere nem volt, ami ugye a Saints szempontjából nagyon fontos lenne. A másik oldalon meg a Saints semmi nyomást nem tudott helyezni Darnoldra, aki hát végre így nem találkozott a szellemekkel, és ez neki szokatlan dolog, de az látszik, hogy ha nem jönnek a szellemek tiszta zsebben, ebbe a rendszerbe, amit Joe Brady alá tud tenni, egyelőre működőképesnek tűnik, és most nem akarok semmit elkiabálni, de azért a Saintsnek van annyira jó a defense, még a sok corner sérülés ellenére is, hogy ez már egy komoly teljesítmény legyen, egy olyan teljesítmény, amit elismerjünk Darnold és a csapat részéről. Szóval szerintem ezt a meccset abszolút a line of scrimmage vonalán nyerte meg mind a két oldalon a csapat.
Kelvin Throckmorton, aki beállt egyébként guardba.
Igen, ezt a nevet kerestem.
Nem is biztos, hogy nem jutott volna eszembe. De egyébként a PFF talán legjobb értékelés kapta a támadó fal emberek közül a Saintsnél, úgyhogy
wow.
Szép. Andrew Speednek ugye múltkor kivel viccelődtünk, hogy nem is tudom Józsiban, hogy kinek volt ilyen egyszermenyű pass blocking grade-je, de hogy most Andrew Speednek majd 6,2-es a PFF-nél, úgyhogy és true pass szeteknél 0.0. Azért az elég durva. Úgyhogy
hát igen, ez jól megmutatja, hogy milyen dominanciája volt a Panthersnek.
Igen, és azt nézem, hogy ugye itt Trautmant verték meg többször, Kamarát verték meg többször, tehát jól is sémázott nyomásokat a Panthers. Úgyhogy azt akartam itt ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy valamint, hogy a Saints vergődésének, Saints offense vergődésének és a Panthers defense dominanciájának a kapcsán, hogy ezt így három része bontatjuk le, egyrészt, hogy Winston a régió maga volt, másrészt, hogy Peyton rendszere nem igazán ment, harmadrészt pedig, hogy Phil Snow és a Panthers defense nagyon jó. Hogy ezt így milyen rangsorba tennéd így a okokozati viszonyban?
Szerintem én azzal kezdeném, hogy nagyon-nagyon jó volt a Panthersnek a rendszere védő oldalon, tehát nagyon-nagyon sokat volt nyomás alatt Winston, és nyilván, ha nyomás alatt van, akkor előtörnek a régi emlékekből, és ezért bújt belőle elő az amit nem szerettünk volna látni, és ezzel párhuzamosan ugye nem csak nyomásra tartották Winstont, hanem Kamarát is, hát nem is tudom hány yardon, de az tudja, hogy nagyon kevés, 10 alatt yardon maradt végül talán. Nyilván ugye a hátrány miatt a végén már kevesebbet is futottak, de
így Payton se tudta olyan hatékonyan használni a rendszerét, és lehet, egy picit bele is aludt a meccsbe, mert szerintem lebecsülték a Panthers. Azok után, hogy a Packers az első héten nagyon elkalapalták, szerintem úgy voltak vele, hogy a Panthers ellen egy kicsit könnyebb dolguk lesz. És mire leesett neki, hogy nem, oda kéne tenni, addigra meg már volt az a hátrány, hogy onnan már nehéz volt változtatni. Szóval szerintem itt a Panthers sémázása, ami nekem nagyon tetszett defense oldalon, és itt persze nagyon változatos blitz csomagokat küldtek, és ezért is volt külön helyről jövő pressure-ök, amit a Saints nem csak az offensive line, de a tight end-jei meg a running back-jé se tudtak lereagálni, de egyébként secondary oldalon is úgy el tudja rejteni, hogy milyen coverage-et játszik, ami például egy nyomás alatt lévő Winston-t teljesen meg tud zavarni, és így tudták lényegében leullázni szerintem a Saints-et. Tehát én abból indulnék ki, hogy a Panthers rendszere most egyrészt szerintem nagyon jól össze van rakva, másrészt ezen a meccsen minden össze is jött nekik. Ez okozta ugye Winston és Kamara szenvedését, és ezáltal Payton meg már nem tudott változtatni.
Igen, ugye azért jó ez a Panthers defense, mert NFL szinten viszonylag sok különleges dolgot csinálnak, ugye. Phil Snow egyetemről jött, nyilván ez onnan hozott koncepciókat, amiket az NFL-ben kevesebbet használnak, és ez azért viszonylag meglepő. Tavaly ugye Aaron Rodgers is panaszkodott erre, mikor ugye kikaptak a Panthers-től, vagy nem panaszkodott, csak meg elmondta, hogy olyan dolgokat csináltak, amik úgy ritkábbak, és nem nincs meg bennük az, hogy így hirtelen kitalálják, akkor ezt hogyan kell feljétlenül megverni, és tényleg ez nagyon jól működött, amellett, hogy a pass rush az parádésan ment, úgyhogy én is elsősorban a Panthers defense-t akartam blitzelni, de nyilván meg kell említeni azt is, hogy Sean Paytonnak sem volt nagyon válasza, és azt, hogy James Winston visszatért a 3 évvel ezelőtti játékához.
Winston, te most mit vársz egyébként? Mert alapvetően te bizakodó voltál az első meccs után. Nyilván tök jó teljesített, de hogy most így mi a valódi arc szerinted?
Szerintem ez a hullámvasút az jönni fog idején. Tehát meg lesz ez a Winston rollercoaster, és akkor lesz egy ilyen hét, meg egy amolyan hét, és akkor nagyjából kiegyenlítődik, hogy lesz 9-8 az egyik arányba, most lehet, hogy lesz 10-7, vagy mit tudom én, de hogy azért nagyjából meg nyilván lesznek közepes meccsei is, de hogy szerintem ez egy hullámvasút lesz idén, most azért ez úgy néz ki. Aztán meglátjuk, hogy kisebb nyomás lesz rajta akkor.
És ha már itt tartunk, akkor Darnoldnak mennyire hiszed el?
Semmennyire.
Jó.
Igazából nem játszik rosszul Darnold, tehát nincsenek hülye hibái, egy-kettő van, de hogy nem játszik rosszul egyáltalán, de hogy nekem még mindig nem gyűjt semmi extrát, sok az üres elkapója, nagyon jó a rendszer, nem gondolom, hogy Darnold emeli fel itt ezt a támadósort, nem is rontja le most annyira, ami azért már egy felüldülés a Jets-es korszakhoz képest, szóval nyilván ahhoz képest jobb. Nem vagyok még azért elragadtatva feltétlenül.
Jó, nagyjából egyetértek.
Saints defense-nél ugye sok volt a sérült, azt még ki akartam venni, hogy azért azok most elég nagy problémát okoznak, mert azt tudtuk, hogy nem mély az egység, és hát Latimore-ral, Davenport-tal, Conor Alexander-rel, tehát mint többen is kiestek, és aztán ezt nem bírja el egyszerűen a defense. Denver Broncos, Jacksonville Jaguars 23-13. Tök jó kezdett a Jaguars. És ennyi.
Igen, hát Super Bowl jövünk, ha már te múlt héten előtted, akkor szabadon. Igazából egyébként a Broncos a Giants ellen is az első felrajzott drive-ot azt engedte, és utána a defense azért jobban el tudta látni a feladatát. Nehéz megfogni, hogy melyik oldalról közelítse meg a meccset, hogy a Jaguars offense volt az egy felrajzott drive kivételében nagyon impotens, vagy a Denveri védelem tudta elszorítani ennyire a levegőt előlük. Valószínűleg így együtt a kettő, tehát még Lawrence-nek nagyon nincsen ritmusa, és a Broncos meg abszolút nem engedte, hogy fölvegyék ezt a ritmust, és hát Von Miller nagyszerűen játszott, rengeteg nyomást tudott generálni, igaz, hogy mondjuk ő volt az egyetlen, mert a többiek nem feltétlenül teljesítettek olyan jól, de az is látszik, hogy a kornerek egy-egy kilengést eltekintve nagyon stabilan ott tudnak lenni az elkapókkal, úgyhogy Broncos oldalon a védelem Tőle szerintem abszolút ezt várhatjuk, hogy ilyen szintű offenzeket nagyjából teljesen kordában tudjanak tartani. A túloldal volt olyan szempontból meglepő, hogy én nem láttam azt, hogy a Jaguars defense, amely a Houston ellen rengeteg pontot és yardot engedett, hogy az tudja limitálni egyébként Teddyéket, de nyilván ugye Bridgewater-éktől sem kell elszállni így az első két heti teljesítmény után, hogy tudnak egy viszonylag stabil letenni, de még azért ilyen Jacksonville szintű védelmek is kicsit föl tudják tartani őket.
Igen, a meccs elején voltak ilyenek. Én összességében nagyon elégedett voltam a Broncos offense-el ezen a meccsen is. A Jaguarsnak harmadik kísérletes és red zone defense az most valahogy jól működött, de azon, tehát a Broncos azért elég könnyen haladt sokáig a pályán. Pontok azok most nem jöttek igazán, de szerintem Bridgewater is nagyon jól játszott, Sutton óriásit ment, Javonte Williams is jól játszott, Tim Patrick is, Noah Fent is, tehát azért megvannak itt ezek a lovak, ha már Broncos, hogy ezzel azért lehet így menni bőven. A fal azért még mindig nem tetszik annyira, de ez az offense az jól néz ki, és Bridgewater szerintem nagyon jól játszik, mert hogy
abszolút. Ahol nagyon jól teljesített, nyomás alatt szinte teljesen hibátlan volt, és ugye a Giants ellen is jól kezelte ezeket a szituációkat. Számomra ez talán a legmeglepőbb, hogy nyomás alatt mennyire nyugodt tud maradni.
Igen, és azt néztem, most nem néztem utána, de hogy Bridgewaternek van a legtöbb 20 plusz adott dobása két fordulóval.
Hát vagy neki, vagy Kárnak, most így nem tudom.
De ezt így nem gondoltam volna, hogy ott lesz a szélvezőben.
Mert igen, amit dicsérni akartam, és ez jó, hogy elő is jött, hogy a playhívások is fejlődtek a Broncosnál, néha vannak fejvakaros dolgok még most is, de az látszik, hogy elő tudnak kapni olyan csomagokat, és most is volt Jaguars ellen egy-két olyan sorsfordító harmadik kísérlet, ahol látszott, hogy ebben van, tehát végre van kreativitás, és mondjuk egy harmadik és egyet nem Williams-el vagy Gordonnal próbál megfutatni Shurmur, hanem nem tudom, van egy elmozgó tight end, aki üresen várja a labdát, szóval ebbe is van fejlődés, ezt alá kell írni.
Igen, Shurmurt én is dicsértem is az összefoglalóban, úgyhogy igen, mindenképpen pozitívan a tavalyi. Tavaly borzasztó volt, tavaly csak kritizálni lehetett, és ahhoz képest most felüldülés tényleg. Buffalo Bills, Miami Dolphins, 35-0. Hát, igen.
Csak egy gyors kérdés, hogy szerinted itt, hogyha Tua nem sérül meg, akkor is hasonló végkimenetel lehet? Most ha nem is a nullázásra gondolok, de hogy nagyon sima Bills siker?
Igen. Szerintem igen.
Nem sok jót tudunk a Dolphins oldalról elmondani, most itt próbáltam összegyűjteni, hogy mi az, ami...
A secondary jó volt.
Igen. A csapat többi részéhez
képest. Kimerültem, igen. De hogy annyi. Igen. Hát... Amivel kezdeni kell, szerintem a Dolphins támadófal, az borzasztóan pocsék. Tehát, hogy nincsenek szavak rá, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Ilyen támadófal nem lehet mit kezdeni egyszerűen. Első két snap, túl a szek mind a kettő.
Igen.
És a Bills pass rush fejlődött, meg... ott vannak a fiatalok, meg egyébként egész jól néznek ki két fordó után, de azért nem egy Steelers. És ezzel támadott van egyszerűen nem lehet mit csinálni. Tehát most akár túl van ott, akár Brissett, és oké, Brissett még rosszabb is, mert ő még sokáig is tartja a labdát, és húzza magára a szekeket. De hogy ez túlával sem működött volna, és nem látom, hogy ez a Dolphins mire lehet képes ezzel a támadó fallal a szezonban, mert semmire. Ez annyira rossz az a támadófal, hogy ez az egész csapatot megtorpedozza, és off-seasonban is beszéltünk erről, hogy nem értjük, miért nem erősítették. Értem, hogy bíznak a fiatalokban, de hát ez nem egy járható út, hogy egy ilyen falat laksz túl elé.
Nem, ez az elfogadhatatlan, hogy több mint 50%-ában a nyomás alatt van a valamelyik éppen ugye a túl után, ugye Brissett is ezt fogta, és ráadásul ugye a futójátékot se tudták támogatni. Úgyhogy, hát igen, ahogy te is mondtad, így nagyon nehéz lesz, és mindenek ez az alfejes omegája. Úgyhogy szerintem egy kicsit beszéljünk inkább a Billsről, mert a Dolphinsról sok mindent nem is tudunk ezen felül.
Igen, de a Bills sem volt azért annyira. A 35-0 ellenére nem volt annyira jó ez a Bills. Te hogy láttad ezt, mert annyira talán nem voltok negatív, mint amennyire Józsi volt az összefoglalóban, de azért nem volt ez egy domináns teljesítmény, mint amilyen tényleg az eredményből tűnik.
Nem, egyezértek, hogy rosszak voltak már, mint nem annyira, amennyire Józsi leírta, de hogy Josh Allen szerintem kifejezetten gyenge volt, nagyon sok pontatlan dobása volt, és nem csak pontatlan, hanem ami labdaadás közeli dobás volt, és itt a Dolphins nem feltétlenül használta ki minden lehetőségét. A playhívásoktól sem voltam megelégedve. Ami jobban működött annál, amit vártam, az egyedül a futójáték. Tehát azt meg nem láttam, hogy Filter és Moss is, nem tudom, közel 4 yardos átlag felett fog futni. És viszont nem, ennek a csapatnak nem ez az identitása, és nem is a futójáték kell, hogy legyen az identitása, úgyhogy ezért volt számomra csalódás, mert pont az a játék ellen működött, aminek a hátán azért nem fogják tudni végigvinni az idényt.
Igen, és nagyon furcsa ez a Bills offense, mert tavaly annyira lehengerlő volt az egész, hogy élmény volt nézni. És most oké, hogy Allen sincs olyan formában, mint akkor volt, de hogy tényleg, ahogy mondtad, a játékhívásokban sem éreztem azt, hogy ez így működőképes egy jó védelem ellen, vagy egy kompetensebb csapat ellen. És volt ennek ugye pár turnover worthy dobása, de egyébként volt egy pár olyan ellenes pozitív megmozdulása, amit nagyon szeretek, de hogy nem arra billent most a mérlegnyelve, mint tavaly. Úgyhogy nem tudom ettől a Bills-től is egyébként mit várjak a szezonra, mert én jóval többet gondoltam feléjük, mint amit az első két fordulóban kihoztak, úgyhogy ez, itt van egy kis ilyen pánikmód talán a Bills-nél. Talán a Bills-nél a legjobban így a kontenderek közül nálam most.
Igen.
Mi lesz most azért lányoztam, most meglátjuk éjszaka, de ha csak az első
valóban.
Is lehetne, de a Bills egyenlően az, amit így azért ez problémás.
Nagyon fura egyébként, mert tényleg az nem ment jól ezen a meccsen, amiről azt hittük, hogy jól mehet, ellenben ugye a futójáték működött, meg nyomást tudtok generálni, hogy amit beszéltünk, igen. Tehát ez a két dolog, ami tavaly nem működött, az most ezen a meccsen ment, csak valahogy nehéz ebben hinni, hogy ez meg ugye, hogy ezek hátán tudják folytatni, meg hát ugye, amivel kezdtük, hogy a Miami támadófal ellen azért illett is hozniuk a nyomásokat.
4 meccsünk van még, itt végül kicsit időszűkében, meg sok meccs, meg ilyesmi tekintetében úgy döntöttünk, hogy 2-2-t nézzünk meg, és akkor a másik kérdezi az egyiket, úgyhogy most olyan meccsek jönnek, amit csak az egyikünk nézett meg, és az első az a New England Patriots, New York Jets 25-6. Ezt ugye te nézted meg, úgyhogy én tudnak kérdezni. Ugye én csak Red Zone-ban láttam a történéseket, meg Twitteren, amik így feljöttek, de hogy hát ez a Zach Wilson 4 interception, ez, ahogy láttam, ezek elég borzasztó pikkek voltak. Van-e bármi pozitív, amit ebből ki lehet hozni a Jets oldaláról? Mert...
hát nagyon-nagyon könnyű kérdéssel kezdtél. Egyetlen dologra nem tudok válaszolni, azt, hogy pozitív dolgot emeljek ki a Jets oldaláról. Hát figyelj, igazából abszolút az volt, amit vártunk is, meg beszéltük is szerintem itt a csütörtökő adásban, hogy ha valaki tudja, hogy hogyan kell egy elsőkörös QB-t teljesen elbizonyítani, az Belichick. Tehát Wilson amúgy sem játszott jól, de nagyon sokat volt nyomás alatt, mindig máshonnan érkezett a nyomás, a coverage-ek teljesen el voltak rejtve, fogalma nem volt igazából Wilsonnak, hogy mit kéne csinálni ezzel a helyzettel, és ugye Wilson kritikájának is fogalmaztuk meg, hogy nyomás alatt nem nagyon tudja, hogy mit kell csinálni. Ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak akkor hozott rossz döntést, amikor nyomás volt rajta, hanem már tiszta zsebben sem tudta éppen, hogy merre áll. Ez abszolút egy kicsit ilyen Darnold effektus volt, hogy jöttek a szellemek, és akkor most Wilsont vitték el, és hát legtöbb dobásában benne volt, hogy eladja a labdát. A Patriots nagyon elvette a levegőt előle, úgyhogy ez meg teljesen meghatározta a meccset. Tehát onnantól kezdve, hogy Wilson az első 5 passzából eladott 3-at, hát meg volt határozva a sorsa, és tényleg a szellemekkel kellett viaskodnia. Az offenzíven nem nézett ki jól előtte, a Patriots védő oldalon mindent megtett, ami kellett, offenz oldalon így meg a Pestről elég volt, hogy azt a minimum biztonsági játékot tegyék Jones elé, ami kellett. Itt Harrisnek volt egy zseniális futása, igen, de hogy szerintem elég konzervatívba hozták le a meccset, ami bőven elég volt ezúttal.
Igen, ez a második kérdésem, hogy amennyire láttam, a Patriots nem csinált túl sok mindent Offense oldalon, hogy le lehet-e bármi következtetést vonni ebből a meccsből a Patriots Offense oldalon, és hogy Mac Jones mutatott-e valamit?
Mint mondtam, nagyon konzervatívak voltak. Az identitása az lehet ennek a Petsznek az, hogy amit csináltak, hogy rövid játékok, sok futónak kiszórt labda, egy jó futójátékra megalapozva Mac Jones csak ne adja el a labdát, amíg nem teljesen komfortos. Ez lehet abszolút a Petsznek az identitása, de nem tudom, hogy akkor, amikor egy ellenfél tud velük menni, vagy netán még diktálja is a tempót, akkor ez mennyire lesz működőképes. Megnézném azért a Patriotsot inkább egy olyan ellenfél ellen, ahol az offense, vagy ahol a defense nem tudja annyira meghatározni a meccset.
Két hét múlva Buccaneers, úgyhogy az...
Az mondjuk ott menni kell az eredménnyel, az sok mindent
elállhat. Igen, mert ugye Brady rekord döntős nap lehet, passzolt yard rekordot veheti át, jó eséllyel ott veszi majd át, úgyhogy az is pikantériát ad, és hogyha lehet, hogy Gronk is TD rekordot dönt, úgyhogy ez egy nagyon érdekes, pikáns meccs lehet ilyen szempontból, ilyen storyline-ok szempontból. És ha már Buccaneers, akkor az a következő mérkőzésünk. 48-25-re verték az Atlanta Falcons-t, ezt én néztem, úgyhogy mire vagy kíváncsi?
Hát arra, hogy Gronkék hogyan hozták megint össze a két TD-t, a Falcons védelem, mennyire állta meg a helyét, egy 48 pont, az nagyon sokat elárul. Ennyire rosszak voltak, vagy a Buccaneers offense volt ennyire jó?
Volt két pick-six a végén, úgyhogy a 48 az csak 34, de hát nem nézett ki jól a Falcons defense, maradjunk annyiban. AJ Terrell, akit ki tudok emelni pozitívan a Falcons védelméből, mint aki jól játszott, tehát az egy tök jó dolog, hogy az első körös második éves cornerback jól játszik. Egyébként eléggé kuka volt a Falcons defense, mint ahogy vártuk is, tehát hogy volt egy Dante Fowler strip sack, az nagy dolog volt, de utána egy nyomást nem tudott talán generálni az egész meccsen. Úgyhogy that's all and good. A Buccaneersnél nekem az ilyen offense oldali tékövényem, hogy elképesztő, hogy milyen mélyek offense oldalán, és hogy simán váltogathatják, hogy adott héten kire tudnak támaszkodni, és éppen kimaradt ki a PXX-ből, tehát most ugye Evans és Gronk ment nagyon nagyot, két-két touchdown-nal, és ugye Godwin volt, szerzett még egyet, de ugye Antonio Brown volt az, aki most teljesen kimaradt, úgyhogy ő meg ugye múlt héten brillírozott, úgyhogy nagyon durva, hogy ezt a Buccaneers nem lehet egyszerűen levédekezni. Még valami? Te kíváncsi
vagy? Még igen, még egy gyorsan Falcons offense-zel kapcsolatban akartam azt kérdezni, hogy mondod a két pixixet a végén, hogy Matt Ryan mennyire tűnik most mondjuk top 10-13 irányítónak? Mennyire, egyáltalán nem érzik így, azt teszem ki ezekből, meg ugye az első meccset láttam is, hogy Arthur Smith-szel abszolút nem érzik egyelőre, úgy érzem a ritmust.
Igen. Matt Ryan most nem tűnik annak az irányítónak, akiben így megbízol, hogy stabil, jó teljesítményt fog nyújtani. Konkrétan egyébként a két pixix az kevésbé az ő hibája volt, de mellett meg voltak olyan dobásai, amik meg interception-t értek volna, tehát így ezek így kiegyenlítették egymást. De hogy nem érzem rajta már azt, amit pár évvel ezelőtt éreztünk, és ez nyilván probléma a Falcons oldalán. Ugye azért nem segít, hogy a belső támadófal az egészen pocsék, és nyilván most azért kaptak két jó ellenfelet Cox Hargrave, illetve Velsu párossal, úgyhogy azért nem segített a szezon elejére, de hogy amit kérdezett, tehát Arthur Smith-szel kapcsolatban meg nem tudom, mi a terve pontosan, vagy hogy, mert ez nem a Titans offense, nincsenek meg azok a játékosok, nincsenek meg azok a erőszakos, fizikális játékosok, sem a falban, sem őket kiegészítve, hogy azt a rendszert lehessen játszatni, de nem érzem azt, hogy erre a csapatra rászabná a playbookot Smith, vagy a gameplant, és nem tudom igazából ezt így hová tenni, hogy ugye kicsit meg volt bennem az a kétely, hogy Smith akkor itt is megpróbálja futtatni a labdát, és Titans-es offense-t akar, és stb. Stb. És ez nem teljesen igaz, de hogy úgy nem érzem azt, hogy erre a személyzetre szabná a támadósort. És most lehet, hogy ez egy ilyen kísérletező év, hogy kivel tud mit kezdeni, például a Cordarrelle Patterson jól használja egyébként, ami egy jó dolog, de hogy úgy nem látom azt, hogy úgy játszan ez az offense, mint ahogy kéne neki, mondjuk egy Ridley-Pitts duóval. Úgyhogy aggódok itt a Falcons offense kapcsán a szezonra. Menjünk tovább akkor.
Uh-huh.
Houston Texans, Cleveland Browns 21-31. Ezt ugye te nézted, úgyhogy az a kérdésem, hogy miért csak ennyivel nyert a Browns. Ugye Tyroddal, ha jól láttam, akkor még X volt az állás, mikor ő megsérült, és utána még kicsit nyert a Browns, de hogy miért nem volt nagyobb különbség a két csapat között?
Így van, és egyébként szerintem a Tyrod továbbben van a meccsben, akkor még szorosabb lehetett volna, nem mondom, akkor se nyertek volna, de még szorosabb lett volna. Azt tudom csak erre mondani, ami egyébként a Jaguars ellen is látszott, hogy ez a Texans veterán csapat, nagyon-nagyon harcos, és jó rendszerben játszik. Semmi, hogy mondják ezt magyarul, spectacular, semmi kimagasztó. Igen, semmi lélegzetet állított nem látunk tőlük, de tudják, hogy mit akarnak csinálni a labdával, tudnak szisztematikusan haladni. Mindenki igazából tudja a feladatát offense meg defense oldalon is, és Taylor pedig nagyon hiba nélkül hozta addig, amíg nem sérült meg a dolgot. Most persze a hiba nélkül úgy kérdezi, hogy kisebb hibái vannak, de hogy nem hozott kritikusan rossz döntést, vagy nem adta el nagyon rossz pillanatban a labdát, és a védelem meg egyszer-egyszer meg tudott villanni, úgyhogy nagyon stabil csapat, nagyon furcsa ezt kimondani, de nagyon stabil padlót mutat ez a Texans, és itt a Browns ellen is ezt meg tudták mutatni, annak ellenére, hogy egy pillanatig nem éreztem úgy, hogy ez a Browns lenne sokkal jobb csapat, de mégse tudtak elhúzni azért, mert a Texans valahogy soha nem adta föl, és nem adta föl a saját jelenlegi identitását. Megmondom őszintén, én tudok ezzel szimpatizálni, és sajnáltam, hogy Taylor kiesett, mert nem fognak ezzel ilyen Browns szintű csapatokat megverni, vagy akár megszorítani, ellenben egy nem tudom, de gyenge, vagy közép csapatokat bármikor megvertek volna, úgy érzem ezzel a játékkal.
Ugye Davis Mills állt be Tyrod helyére. Nem tűnt olyan jónak a red zone alapján, amit láttam belőle. Te mit láttál?
Nem, Mills már sokkal, pont azt nem tudta hozni, amit Taylor hozott, hogy sokkal több labdáladást ígérő labdája volt, bár hosszabb játékokat vállalt be sokkal, mint Taylor, ez nyilván egy kicsit látványosabb, de nem feltétlenül ez a hatékony ennek a jelenlegi keretnek, talán nincs meg ahhoz az emberanyag, hogy ezt játsszák, és Mills meg sokkal többször erőltette mélyre a labdát, viszont sokkal pontatlanabb is volt, nyilván rögtön sikerült eladni a labdát, az kicsit megtört az önbizalmát, úgyhogy most főleg ez a legnagyobb különbség, szerintem a kettő között, hogy Taylor nem akarja túlvállalni magát, egy kevésbé látványos játékot hoz, ami hatékony, Mills-el ez meg egyelőre nem működik.
Még egy kérdés, hogy a Browns defense hogy nézett ki?
Szerintem nem, én nem voltam velük megelégedve, például Gerettet Tanszil nagyon-nagyon simán kivett a játékból, azt hiszem egy pressure-je volt egész meccsen, vagy kettő, tehát ez alapjában határozta meg a meccset, illetve a kornereik közül is Wardot nagyon simán támadta, Taylor Cooks többször csúnyán megverte, úgyhogy a Browns defense-t én nem éreztem a célosnak, most nyilván relatíva, hogy egy Texas offense kellett föltartóztatni.
Végül nem utolsó sorban, Cincinnati Bengals, Chicago Bears 17-20. Hú, ez borzasztó volt. Mire vagy kíváncsi?
Hogy a Bengals támadó fal az tudott-e bármit nyújtani Borónak, vagy magától volt ennyire rossz?
Nem tudott semmit nyújtani a Bengals támadó fal. Ahogy azt szerintem várható is volt egyébként.
Értem.
Hát, igen, tehát Borónak azért elég sokat kellett menekülni, egyre sokszor is szekkelték, vagy jó párszor szekkelték, vagy megütötték. De hát Böronak is volt egy olyan egymás utáni sorozata, hogy három passz, három interception. Nem mindegyik volt az övé, de hogy azért ez elég rossz volt, és akkor ugye hátrányra voltak, és még utána sikerült felállni, amíg meg már ugye Bersznek a kritikája.
Aha. Játékhívások terén bármely csapat fejlődött szerinted tavalyhoz képest?
Nem.
Nagyon sajnos erre számítottam.
A Bengals az első meccsen úgy gondoltam, hogy jobban nézett ki. Mert ugye próbáltak, jó, ez se igaz, mert inkább azt mondom, hogy próbáltak jobban védeni Burrow-t múlt héten, hogy nem voltak empty formation-ök, de ugye ott meg sokszor futtatták a labdát, tehát nem látom, hogy itt fejlődött volna egyik csapat, vagy bármelyik csapat is offense play calling szinten, úgyhogy ez szintén aggasztó.
Ettől féltem. Utolsó kérdés, hogy Fields vagy Dalton?
Most? Ez a héten? Vagy tehát, hogy...
Itt a jelenlegi periódusában a szezonnak.
Hát... Inkább azt mondom, hogy Dalton ez a meccsen jól játszott. Kifejezetten jól játszott. Lehet azért, mert ez egy délután egy órás meccs volt, vagy nem tudom. Ugye múltkor prime time-ban nem. Jött ez össze, lehet ezzel van összefüggésben. Én egyébként Fieldset játszhatnám, de az könnyen lehet, hogy Daltonnal egyre jobb esélyük van most még meccset nyerni. De szerintem Fields nem ugye Józsi azt írta, hogy játszhatatlan, vagy nem lehet pályára küldeni, szerintem ez nem igaz. Nem volt jó, egyáltalán volt jó Fields, de azért mutatott olyan dolgokat, hogy nem lenne ez egy ilyen elveszett projekt, hogyha őt most be kéne küldeni. Nem nehéz megítélni tényleg, hogy hosszú távon jobb-e neki, hogyha játszik, vagy nem jobb. Ez talán innen nehéz megítélni, de én valószínűleg őt játszhatnám, hogy játszon, ami azért fontos lenne, mert szerintem azzal talán gyorsabban tudna fejlődni, meg talán az olvasásait segítené, de lehet, hogy azt gondolják, hogy pont, hogy nem segítené, szóval nehéz kérdés, de lehet, hogy megoldja az élet, mert lehet, hogy Dalton nem tud játszani a hétvégén.
Ezek alapján nem lelkesítettél egyik csapattal szemben
sem. Nem lehetett, nem, ez egy, hát az a hétvége legrosszabb meccse volt. Jó, nem láttam, hogy a Jets Patriots-ot, tehát az mondjuk lehet, hogy betegszik vele, de ez egy nagyon gyenge színvonalú meccs volt. Roquan Smith lehet kiemelni, például. Jól játszott. Meg a Bengals defense is egyébként rendben van. Tehát, hogy nem egy világverő egység, de hogy egy erős közepest megleraknak, ez még nem rossz ahhoz képest. Védelmekkel lehetett jobban elégedettek lenni az a meccsen, mert az offenzek azok. Hagytak kívánni valót maguk után, hogy finoman fogalmazzak. Jamal Chase-nek volt hosszú elkapása, meg biztos örülsz. Hosszú után kapott TD-hez.
Igen.
Mondjuk majd, hogy nem garbage time-ban, de nem baj. Meg volt. Ennyi volt akkor a mai adásunk, úgyhogy jelentkezünk kedves tifényekkel, legközelebb gondolom jöttök Bálinttal College Podcast-tel, és pénteken jön majd a még nem tudom mi a projektnek a neve, talán majd kitalálsz rá valamit.
Igen, ezek gondok. Csütörtökig kitalálom a nevet.
Jó, szuper. Szóval a hét második felében kijövendő podcastunk, nem az nagyon szar. De vagy mindegy, szóval jó témák, játék lesz, mint ahogy múlt héten is hallottátok, úgyhogy azt is ajánljuk majd, és hát jövő héten ilyenkor jövünk ismét egy összefoglaló podcasttel, akkor már a harmadik hétről. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, hallgassatok minket legközelebb is héten. Ugye jó pár adásunk lesz, úgyhogy lesz mit hallgatni. Addig is, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.